Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet von magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. A mai ünnepünknek egész hosszú története van, már a 4.-6. században előkerült egy-egy püspökségen, egy-egy egyházmegyében úgynevezett votív mise, amikor a Szent Háromság tiszteletére mondták a Szentmisét, keletkezett prefáció is, ami a felajánlást szokta megelőzni, de aztán csak később 22. János pápa rendelte el az egyetemes egyházban, az avignoni fogság idején, 1334-ben, tehát akkor is közel 700 éves ünnepet ülünk a mai napon. Miután a húsvéti eseményekben megismertük Jézus kereszthalálát és feltámadását, és emlékszünk, a nagyszombati vigílián a világ teremtésével kezdjük, hiszen az Atyát tiszteljük, mint teremtőt, a Fiút, mint megváltót, a Szent Lelket pedig, mint megszentelőt, és utána Jézus meghal és feltámad, majd elküldi a Szent Lelket. Mondhatjuk azt, hogy a teljes Szent Háromság tevékenysége itt van előttünk, és ez pünkösd utáni vasárnap mintegy lezárja ezt a fajta ünnepkört, bár tudjuk, hogy a húsvéti ünnepkör befejeződik pünkösddel, mégis olyan szép egységet ad, hogy ma a teljes Szent Háromságot tiszteljük és imádjuk. Gyerekkoromban volt egy kis játékunk, ez a Rodolfo bűvész iskolája, tehát idősebbek biztos találkoztak vele, és hát nagyon szerettünk ezzel különböző trükköket bemutatni, és hát nyilván a bűvészség mindig egy kis csalás, valami fajta trükk, valami átverés, és azóta is nagyon szeretem megnézni az olyan kis videókat, magyarázatokat, ami egy-egy bűvész trükköt leplez le, hogy azt hogyan is csinálják, amikor valaki lebeg és egy karikát áthúzzak a teste körül, hogy azt hogyan csinálják, és egyéb ilyen trükkök, amire leesik az állunk, hogyha látjuk, hogy ezt most hogy csinálta. Nyilván tudjuk, hogy átverés van, mert biztos, hogy nem valóság, amit látunk, mégis meg akarjuk tudni a titkot. És nem véletlen, hogy a bűvészboltokban attól függ, hogy mennyire ütős az a mutatvány, aszerint kell fizetni azért, hogy valaki megvegye azt a trükköt, és őket is szigorúan köti a bűvész titoktartás, hiszen hogyha ezzel elárulnák az összes trükküket, akkor nem lenne több szemfényvesztés, nem szórakozna a közönség, mert rögtön mondanák, hogy hát azt úgy csinálta, hogy. A Szentírás tanúsága szerint Isten létére a józanész használata mellett is el lehet jutni, hogy Istennek lennie kell, mert az anyag nem hoz létre törvényt, hanem törvénynek engedelmeskedik. A törvény csak szellemi létrehozó hozhatja létre, akit mi Istennek nevezünk. Idáig sokan eljutnak, hogy ezt sokan így fogalmazzák, hogy kis beszélgetés után, hogy atya, valami van. Erre szoktam azt mondani, hogy engem nagyon bosszantana, hogyha valami van, és nem tudom, hogy ki az és mi az. Meg akarom ismerni. Ki ő? És hát mi keresztények egy kinyilatkoztatott vallásnak vagyunk a részesei, mégpedig nem is akárki által kinyilatkoztatott, hanem maga Isten által kinyilatkoztatott vallásról van szó. Hiszen ha Jézus nem lenne emberként földön velünk lakó Isten, akkor túl sokat nem tudnánk meg Istenről. De Isten úgy döntött, hogy emberré lesz, éppen azért, hogy elmondja nekünk az örömhírt, hogy nem csak erre a néhány évtizedre teremtett bennünket, hanem örök hazával vár bennünket. Azt is a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten nem egy személy, hanem három, de egy Isten. Nyilván a monoteista vallásoknak ez nagyon nehezen felfogható, nem véletlen az, hogy a kereszténységből is volt olyan, aki visszatért a monoteizmusra, ugye tudjuk, hogy Erdélyben a protestáns egyházból nőtt ki az unitárius egyház, akik azt gondolják, hogy Isten egy, Jézus Isten fia, de nem Isten, és a Szent Lélek pedig Isten ereje, szintén nem Isten. ők is azt mondták, hogy egy Isten felfogható, azt még felfogjuk, de ennél úgy tűnik, hogy maga a Szent Háromság titka az sokkal nagyobb hittitok, mint amit emberi ésszel fel tudunk fogni. Mégis kitartunk benne, miért? Mert Jézus maga tanított rá. Tudjuk, hogy az Atya Istent ugye teremtőként tiszteljük, ő aki mennyei atyánk, aki gondviselő Istenünk. Tudjuk, hogy emberré lett Jézusban, aki megtestesül, meghal, de feltámad, és ezzel mutat számunkra utat. És aztán múlt vasárnap ünnepeltük a Szent Lelket, aki azért küldött el Jézus, hogy folytassa azt a művet, amit elkezdett. Mi már annyira hozzászoktunk a Szent Háromság jelenlétéhez, hogy fel sem tűnik, hogy végülis itt óriási titokról van szó. És az önmagában örömhír, hogy Isten nem egy, de benne három személy, azaz ő maga szeretett közösség. És ebbe a szeretett közösségbe kaptunk meghívást. És mondhatjuk azt is, és nyilván ügyetlenül különböző hasonlatokkal szoktuk magyarázni a Szent Háromságot, hogy valahogy megértsük. Van, aki azt mondja, hogy olyan, mint a háromlábú szék. Azért stabil, mert három lábon áll, de hát ez nem egészen stimmel, mert egy szék, de három láb nem jó. Aztán valaki azt mondja, hogy Isten olyan, mint a víz, ami lehet jég is, gőz is, maga víz is, lehet jégkristály, hó, sok minden megjelenési formája, de ez sem igaz igazából. Volt olyan időszak, ahol a Szent Háromságot úgy ábrázolták, mint egy embert, akinek három arca van, de ezt is tiltja az egyházunk, mert nem ezt jelzi ki, hiszen három külön szeméről van szó, aki egy Isten. De ezt mind a kinyilatkoztatásból, Jézus tanításából, a Szentírásból és az egyház hitletéteményéből tudjuk. Talán könnyebben megszólítjuk az atyát, a mi atyánkban napról napra imádkozunk hozzá. Jézus is sokkal kézzelfoghatóbb, idézőjelben, hiszen őről a sokat tudunk. A Szent Lelket talán kevesebbet hívjuk, bár egyre inkább szükségünk van rá, de az a jó, hogy akár az atyához, akár a fiúhoz, akár a Szentlélekhez imádkozunk, ugyanaz az Isten hallgatja meg az imánkat. Hogyha hasonlattal kell érni, akkor talán már szerencsésebb az, hogy a Szent Háromság olyan, mint a jobb láb, a bal láb és a járás. Vagy a jobb szem, a bal szem és a térben látás. Hogy egyik szemünket becsukjuk, akkor nem látunk térben. Ezért valami ilyesmire foghatjuk fel, de igazából sosem fogjuk felfogni. Ennek ellenére a Szent Háromság a liturgiáinkon nagyon sokszor, a Szent Háromság személyei nagyon sokszor előfordulnak, már a keresztvetésben ott van, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében tesszük, amit teszünk. És érdemes figyelni a Szentmisének a liturgiáját, hogy hány és hány helyen fordul elő a Szent Háromság. Már ugye rögtön a dicsőségben a Szent Háromságot imádjuk, utána a kollekta könyörgésben előkerül az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és aztán számtalanszor érdemes így végignézni a liturgiánkat, hogy hányszor említjük a Szent Háromságot. Amikor a Szent Háromság egyes személyeihez imádkozunk, akkor talán azért imádkozunk hol az Atyához, hol a Fiúhoz, hol a Szentlélekhez, mert ahogyan megismertük, aszerint kérünk, vagy éppen adunk hálát valamiért. Nyilván nem a Szentléleknek köszönjük meg a megváltást, hanem Jézus Krisztusnak, aki vállalta értünk a kereszthalált. A teremtést, a világ szépségét a mennyei Atyának köszönjük meg. Őt ismerjük úgy, mint gondviselőnket. De teljesen mindegy, mondhatom modern hasonlattal, hogy olyan, mintha valakinek három e-mail címe lenne, de össze van hozva egy postaládába a három. Bármelyik e-mail címre írok, ugyanaz a címzet, ugyanazt az Isten szólítjuk meg. Tehát ne legyen senkinek lelkiismeret furdalása azért, hogyha valamelyik isteni személyt esetleg kevésbé szokta említeni az imáiban, hiszen nem sértődékeny a Szent Háromság. Sőt, azért is nehéz felfognunk, mert az egész világ úgy van felépítve, hogy alá és fölé rendeltségben létezik minden. Már amikor az ember megalkotja a növénytant, vagy az állattant, ott is vannak alábbi kategóriák, vagy feljebb, ugye a gerinceseket valahogy fejlettebbnek gondoljuk, mint a rovarokat. Tehát, hogy mindennek valahol helye van. A Szent Háromság nincsen egymásnak alárendelve. Teljesen egy szinten van. Ez a tökéletes szeretet, amikor egymástak engedelmeskednek. Ugye tudjuk azt, hogy a Szentlélek vezeti Jézust. Jézus az Atya akaratára mond igen, de ugyanakkor szabadon dönt. Ő mondja, hogy nem úgy veszik el az életemet, hanem magam adom oda. Tehát ezt a fajta szeretetet mi fel se tudjuk fogni, mert hogy itt az emberi életben alá-fölé rendeltségi viszonyok vannak, a Szent Háromság pedig egységben van. Szoktam olyan könyveket olvasni, amik imádságra indítanak. Nem olyan sok ilyen könyv van, de az egyik ilyen élmény volt számomra a Viskó című könyv. Emlékszem, éppen egy utazáson volt, ami reptéren olvastam, és le kellett tennem a könyvet, és imádkoznom kellett, mert valamilyen módon mélyen érintett meg a Szent Háromságnak egyfajta leírás, ami ez a könyv, amit ez a könyv mutat. Nyilván maga a könyv kicsit fals, mert Isten a vádlottak padján van idézőjelben, tehát egy kicsit az Úr, az Atya Isten, a Mindenható hiányzik belőle, de valahogy olyan nagyon kedves képet ad a Szent Háromságról. Persze ez is csak egy leírás, ez is csak egy fantázia, ennél a Szent Háromság sokkal gazdagabb. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. És nagyon gyakran hívjuk a Szent Lelket, hogy ő segítsen, ő a bölcsességet adó, ő az, aki bátorító, ő az, aki segít bennünket. Jézushoz imádkozhatunk a bűneink bocsánatáért, vagy bármilyen segítségért, közbenjáróként. Azt mondja Jézus, hogy a nevemben bármit kértek az Atyától, megadja nektek. Tehát értjük azt, hogy az élet különböző területein Atyához, Fiúhoz, Szentlélekhez imádkozunk. És semmi baj nincs ebből, hogy kihez, mikor imádkozunk. A fontos az, hogy tudjuk, hogy meghívást kaptunk mindannyian a Szent Háromságos szeretett közösségbe. Mondhatjuk azt, hogy ha egy Isten lenne, aki önmagában elég, akkor igazából minek teremtette a világot? De hogyha ő szeretett közösség, akkor érthető, hogy a szeretet nem lehet immanens, nem lehet bezárkózó, mert az megposhad. Egy szeretett közösségnek egyszerűen ki kell nyílnia, befogadóvá kell lennie, és Isten azt akarta, hogy azért alkotott téged is, és engem is, hogy ebbe a végtelen szeretet áramba belehívjon. És ezért nem lesz unalmas a mennyország. Mert a szeretetben lenni jó, akármit is teszünk, akármilyen a tevékenységünk, ha szeretetben vagyunk, az jó. Hányszor jó egyszerűen csak üldögélni kettesben, hármasban, nem csinálni semmit, csak tudom, hogy mindannyian szeretnek, akik itt vannak. Máskor meg akármilyen aktív tevékenységben vagyunk, hogyha olyanok vesznek körül, akik nem szeretnek, abban semmi jó nincs. Nem tudom, mennyire érthető ez, de az örökké valóság sem egy unalmas valami lesz, hanem egy szeretett közegben való állandó jelenlét. Erre kaptunk meghívást, és most, amikor a Szent Háromságot tiszteljük, egy picit újra próbálj belegondolni, hogy nem szűnsz meg. Nem lesz véged. Nincs időkorlát. Nincsenek határidők. Örökké vagy. Mit ne adnánk ezért, hogy minél tökéletesebben jussunk be a célba? Mondjuk így. Amikor a halál pillanatában találkozunk a teljes Szent Háromsággal, színről színre látásban, bárcsak már ott lennénk, ugye? De hát addig még ki kell várni, és addig készítjük a lelkünket. Próbálunk már addig is kapcsolatba lépni a Szent Háromsággal. Az Atyát szólítjuk, az oltári szentségben Krisztussal egyesülünk, és kérjük a Szentlélek kiáradását, hogy ő vezessen bennünket. És ekkor értjük meg, mi az az igazi kereszténység, mert ez nem egy tevékenység, nem egy állapot, hanem egy élő Isten kapcsolat. Amikor napi kapcsolatban vagyok az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. És hát keresztény az krisztusi, ezért Krisztus kell követnünk abban, ahogyan ő volt, ő viszonyult az Atyához, a Szentlélekhez. Engedelmeskedve, alávetve magát, és mégis teljes önkéntesen önátadva önmagát az Atyának, a Fiúnak, Atyának és a Szentléleknek. Én hiszem, hogy a Szent Háromságos közösségbe mindannyian meghívást kaptunk, szólíthatjuk őket, dicsőíthetjük őket, mind a három személyt, és hát nyilván egy közösségbe vagyunk meghívva. Visszatérve az első példához, amikor a bűvész trükkről beszéltem, szeretnénk ismerni a titkot. Szeretnénk megtudni a trükköt, de így emberileg igazából soha sem fogjuk tudni felfogni. Hiszen amint felfogjuk az Isten titkát, akkor már mi nagyobbak vagyunk, mint az Isten. Az meg sosem valósul meg. Az Isten annyira végtelen, hogy lesz rá bőven idézőjelben időnk, hogy felfedezzük, és soha nem fogunk a végére érni. Döbbenetes ebbe belegondolni, hogy mit nem adnánk ezért, hogy és tudjuk az utat, ami oda vezet erre az örökké valóságra, az örök boldogságra. Kinyilatkoztatáson alapszik a hitünk, Isten maga mutatkozott be, önmagát nyilatkoztatta ki, ismerjük őt, és kérhetjük a Szent Lelket, hogy mindinkább megismerjük az ő mélységét, mindinkább felfedezzük az ő szeretetét, és azt a méltóságot, amire mindannyian meghívást kaptunk, hogy a világ teremtője, a világ megváltója, a világ megszentelőjének a társaságában, közösségében örökké együtt lehetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.